Jó estét kívánok, Megyeri Jonatán vagyok, szeretettel köszöntök mindenkit. 8 adott már az óra, vár benneteket a tóra, gyertek tanulni. Jó estét kívánok, még egyedül vagyok itt, nem szeretek egyedül lenni. Érkezett egy csomó kérdés, rengeteg megbeszélni valónk van. De ilyenkor szokás szerint megvárom, még legalább 30-an vagyunk. Jó estét kívánok, itt van Dávid, jó estét kívánok neked, Dávid Szilágyi, Tomi, aki mindig elsők közt érkezik. Jó estét kívánok, szeretettel köszöntelek téged is. Két nap is eltelt, mióta nem találkoztunk, csütörtök este van egy csomó megbeszélni valunk. Igen. Itt van Marián Zsolt, jó estét kívánok Varga Katinak, Tímeának, Négyesi Zsolt barátomnak, és most már több is vagyunk, mint 30-an, úgyhogy el is kezdhetjük a ma esti tanulást. Érkezett egy pár kérdés. Kezdjük mindjárt ezekkel. Jó estét kívánok Sándor, Lajos, Zsuzsa, Péter, szép jó estét mindenkinek, remélem, hogy tartalmas időt fogunk együtt tölteni az elkövetkezendő fél órában. Az első kérdés, ami érkezett. Az emberhús dolog nem hagy nyugodni. Nem értem. Az emberhús nem kóser természetesen. Nem tudom, hogy ezt ki, én nem akartam azt a látszatot kelteni. Jó estét kívánok, Gró Judit, szeretett, üdvözöllek, Regina, Freundénő barátom, Miskolcorom, Márta, Erika, József és Attila. Szóval az emberhús természetesen nem kóser, azt hiszem, hogy mondani se kell. Nem kóser ugye honnan tudjuk, hogy nem kóser az emberhús? Bármilyen is abszurd a kérdés, azért nyilvánvalóan felmerülhet. Onnan tudjuk, hogy a Tórában le vannak írva, hogy melyek azok az állatok, amelyeket enni lehet. Most azt tudjuk, hogy és akkor meg van írva, hogy miket lehet enni. Meg van írva, hogy melyik szárnyast, melyik marhát, melyik szárnyast, melyik emlőst és melyik halat lehet enni. Jó estét kívánok mindenkinek. Villő, várunk később is. A később is jó lesz, ha visszanézett. Árpád, László, Erzsébet, Ases, Zsuzsa, jó estét kívánok. Szóval, még egyszer, a Tórában részletezve van, hogy milyen állatokat lehet fogyasztani, az ember nincsen köztük, embert nem lehet fogyasztani természetesen, még akkor sem, hogyha nem gyilkolod meg, ugye gyilkosság eleve tilos, de természetesen emberhús tilos a Tóra szerint fogyasztani. Viszont ahol olvastam, azzal indokolták, hogy különben az anyatej nem is lehetne fogyasztható a babáknak, már pedig zsidó babák is isszák, természetesen a másik, hogy akár a körömrágás is tilos. Oké, akkor nézzük meg, legalább jó estét kívánok a nejemnek, aki itt van. Itt van Jéger Laci, Leslie, Ricsi. Szóval van három kategória, amit azért mindenképpen érdemes megvizsgálni. Ugyanis az előbb mondtam, hogy a Tórában meg van határozva, hogy milyen állatokat szabad fogyasztanunk. És ezek az egyszerűség kedvéért, vagy inkább csak azt mondom, hogy nagyon röviden. Az emlősök közül azokat az állatokat szabad fogyasztani, amelyek párosuljú patások és kérődzenek, tehát nem vagy-vagy, hanem és, párosuljú patás és kérődzik. A madarak közül fogyasztjuk azokat az állatokat, amelyekre hagyományunk van, hogy a Tóra részletez 21 darab madarat, amit lehet fogyasztani, de mivel nem tudjuk ezek pontosan melyik, azért azt fogyasztjuk, amelyikre hagyományunk van, ezek a csirke, a liba, a kacsa, a fácán, a fűri, és a csirkének minden fajtája, kakas, tyúk, ilyesmi. Ezeket esztjük a madarak közül. A halaknál pedig azokat fogyaszthatjuk, amelyeknek van oldalsó uszonyuk és pikkelyük. Tehát nem vagy-vagy, hanem és. Oldalsó uszony és pikkely, ilyenek a ponty, ilyen a sügér, ilyen a fogas, azt hiszem az ugyanaz, ilyen a tonhal, ilyen a lazac, de nem ilyen az angolna, de nem ilyen a harcsa, mert a harcsának van oldalsó uszonya, de nincs pikkelye, és így tovább. Tengeri herkentyűket nem fogyasztunk, bogarakat nem fogyasztunk, kivéve egyes sáskafajokat, amelyekről mivel nem tudjuk melyikek azok, ezért azt se fogyasztjuk. Oké. Most, érdekesség egyébként emlősökre mondva, hogy egyébként, pulyka, köszönöm, hogy a nejem említette a madarakat, köszönöm szépen, pulyka, pulykát is ehetünk. Érdekességképpen említem meg, hogy a zsiráf az egy olyan emlős állat, amely párosuljú patás és kérődzik is. Igen, köszönöm a pulykát, Zsolt. Pulyka, pulyka, pulyka. Pulyka is kóser. Köszönöm a feleségemnek és Zsoltnak. Pulykát is eszünk. Bocsánat. Szóval emlősök közül a zsiráf egyébként megfelel a tórai kritériumoknak, mert párosuljú patás is kérődzik, de mivel nincs erre hagyományunk, ezért a zsiráfot, viccesen azt szoktuk mondani, hogy nem tudjuk, hol kell elvágni a nyakát, de a zsiráf az elvileg kóser, de hát ki a fenének van kedve zsiráfot enni. És köszönöm, a nejem megjegyezte a szarvas és az őz is kóser az emlősök közül, hogy az emlősöket nem említettem, csak annyit mondom, hogy párosuljú patások is kérődzenek. Jó, szóval nem kell engem megkövezni, párosuljú patás is kérődzik a kecske, a bárány, a marhának minden fajtája, tehát a borjú és a felnőtt marha, a szarvas és az őz, ezeket esszük emlős állatokként. Oké, okay. Most van három, jó estét kívánok Györfi Laci barátomnak. A ponty, a tükörponty, azt hiszem, ha az egy ponty, sima ponty, akkor igen. Nem tudom, hogy a tükörponynak, ha nincsen, még egyszer Zsolt, ha nincs egy halnak pikkelye és oldalsó uszonya, akkor... akkor az nem kóser. Ha van neki pikkelye és oldalsó uszonya, akkor az kóser. Érdekességképpen jegyzem meg, hogy mindegyik halnak, amelyiknek van pikkelye, annak van oldalsó uszonya is. De nem minden halnak, amelyeknek van oldalsó uszonya, van pikkelye. Oké? Okay? Tehát például a harcsának van oldalsó uszonya, de nincs pikkelye, viszont mindegyik pikkelyes halnak van oldalsó uszonya. Tehát ha van, magyarul, ha van pikkelye a halnak, akkor, és egyébként oldalsú uszonya, de anélkül is tulajdonképpen megállapítható, hiszen még ma még nem fedeztek föl olyan halfajt, aminek van pikkelye és nincs oldalsú uszonya. Szóval a pikkelye az egy fontos kelléke a halnak, és az ilyen tengeri herkönyvüket nem esszük. Na most van négy érdekes kérdés. Az egyikről beszéltünk néhány nappal ezelőtt, az egyik a méz. Ugye a méz, mert hogy közben a kóserságnak van egy fontos szabálya. Ez az pedig úgy hangzik héberül, kolha jace minha kasher, kolha jace minha tahor, tahor, kolha jace minha tamei, tamei. Az minden, az azt jelenti, hogy minden olyan dolog, ami tiszta állatból jön ki, az tiszta, és minden olyan dolog, ami tisztátalan állatból jön ki, az tisztátalan. Ezért például csak annak az állatnak a tojását lehet megenni, csak annak a madárnak a tojását lehet megenni, amely madár maga is kóser. Csak annak az emlősnek a tejét lehet meginni, amely emlős maga is kóser. Tehát például ugye tejben csak marhatejet ihatunk, kecsketejet és jútejet, ha valakinek ez van gusztusa, oké. Okay. És ugyanúgy a tojását megehetjük a csirkének, a pulykának, a kacsának, a libának, és így tovább, a fácának, de, vagy a fürnynek, de nem ehetjük meg például a struc tojást, mert a struc maga sem kóser. Kolhá jocse minhá kás, minhá tahor, tahor, kolhá jocse minhá tamei, tamei, minden, aki kijön a tisztából, az tiszta, és minden, ami kijön a koszosból, mármint a tisztátalanból, nem koszos, tisztátalanból, az tisztátalan. Oké. Okay. Kedves József, ha bármi kérdésed van, kérlek, írd meg privátban, itt el fog veszni. Bocsánat. Oké. Okay. Na, azt mondja, hogy... Ja, igen. A méz az egyik különleges dolog, erről beszéltünk néhány héttel ezelőtt. A mézre van különleges egyedi tórai engedélyünk, mert a méz az tulajdonképpen ugye nem felel meg ennek a kategóriának, hogy kolai oceminát tahor tahor, kolai oceminát tamei tamei, nem felel meg, hogy minden, ami tisztátalanból jön, az tisztátalan, mert a méh maga tisztátalan, tehát a méhet, ugye a méhecskét nem lehet megenni, a bogarat nem lehet megenni, kinek nem is van nagyon gusztusom, de nem is lehet megenni, és a méz azt a méhek a szervezetükön keresztül processzálják, a szervezetükön keresztül átmegy a méz, és azt gondolhatnók, hogy a méz az emiatt tisztátalan, de nem. Mert a Tóra említi a mézet, ugye nem csak ott, hogy a tejjel mézzel folyó ország, ugye ahova az ígéret szerint a zsidó nép megy, azaz Kánaán földje, Izrael földje, hanem említve van a méz, és a mézre van egy különleges tórai engedély, hogy a mézet lehet enni akkor is, hogyha az egy tisztátalan állatnak a terméke. Oké, okay. Ez egyik a négyből. A másik érdekesség, vagy másik három érdekesség az emberhez kapcsolódó. Az egyik ilyen az anyatej. Az anyatej kóser. Megszabad, a gyereknek szabad enni anyatejet, sőt, én felnőttként is megkóstolhatom az anyatejet, vagy ihatok anyatejet, megkóstolhatom a feleségem tejét, amikor szoptatja a gyerekét. Most ez gusztus dolga, hogy ezt megteszi az ember, vagy nem, de nem csak, hogy megkóstolhatom, hanem párvénak számít, azaz nem számít teljesnek, tehát lehet együtt enni hússal. Ugye normális esetben hússal nem eszünk együtt teljest, és a hús után 6 órát kell várni, míg az ember megint ehet teljest, az anyatej, az párve, az nem semleges, az se nem teljes, se nem húsos, ezért rögtön lehet hús után fogyasztani, ha valakinek éppen erre támadna kedve, de ez a kérdés, hogy a kérdés, hogy halat hogyan lehet kóserül vágni, a halat nem kell kóserül vágni. A halat nem kell kóserül vágni, a halra nem vonatkozik a kóservágás törvénye. Az emlősökre és a madarakra vonatkozik, a halra nem vonatkozik. Tehát a halat nyugodtan meg lehet enni, amit a piacon vásárol az ember halat, azt meg lehet enni, fejbe lehet kólintani, vagy le lehet vágni a fejét simán, nincsen vele semmi probléma. Oké, ja igen, oké, szóval van, tehát az anyatej az kóser, és nem csak hogy kóser, hanem úgynevezett párve, azaz Semleges, se nem teljes, se nem húsos. A hal hidegvérű, írja a feleségem, ez így van. A hal hidegvérű, ugye nem, és emiatt nem is igazából, sőt, tovább megyek, csak érdekesség inkább nem is kezdőszín, hanem egy kicsit emelkedő, ilyen haladószín, hogy az ugye a normális esetben a Tóra tiltja, hogy az ember vért fogyasszon. Nem szabad vért fogyasztanunk, tehát a húst, ugye minden húst, az a szárnyas húst és emlős húst, azt miután levág a megfelelő kóser metsző, a megfelelő késsel, a megfelelő módon levágja, ennek bonyolultak a törvényei, ekkor számít a hús kósernek, ezután a húst azt ki kell véreztetni. Az azt jelenti, hogy a húst beteszik egy bizonyos ideig vízbe, aztán egy bizonyos ideig sóba, aztán egy bizonyos ideig megint vízbe. A vízben kiázik némi vér belőle, a só kiszívja a vért a húsból, a vízzel pedig leöntjük a sót, illetve a vért, amit kiszívott. Tehát ezt kell csinálni. A halnál nem kell ilyesmit csinálni, sőt, a halnak a vére is fogyasztható. Ha valaki éppen halvért akar enni, akkor egészségére váljék, a szabad enni kóserság szempontból. Oké. Most akkor ott van tehát az anyatej, ami párve, azaz semleges, se nem teljesen nem húsos, és lehet fogyasztani. Még egyszer, ha egy felnőtt ember meg akarja kóstolni az anyatejet, egészségére váljék, vagy gusztus dolga, de megteheti kóserság szempontból, és ezt megteheti rögtön, miután evett egy kóser rántott húst, azután is megteheti, mert hogy párosnak számít, vagy semlegesnek. Van még másik két ilyen dolog, ugye, ami az ember mindennapjaiban előfordul, ez az emberi vér. Ugye, ahogy említettem, tilos az embernek vért fogyasztani, állati vért, ugye? De emberi vért meg pláne ne tilos fogyasztani, ezt mondani se kell, hogy nem ihat az ember egy pohár vért. Jó? Tehát, ha az állatvér tilos, akkor az emberi vér az hatványozottan tilos. Jó? Tehát ezt mondani se kell. Ezért is nagyon furcsák voltak azok a középkori vérvádak, és sőt, nem is középkori, egész mondjuk a 19. századig voltak, hogy utána a híres tiszaeszlári vérvád, hogy a zsidókat azzal vádolták, hogy keresztény lányok vérét isszák, ami eleve sületlenség, tehát eleve baromság. Egyrésztről, mert tilos gyilkolni, másrésztről, mert tilos vért fogyasztani, harmadsorban tilos emberi vért fogyasztani, az meg hatványozottan tilos. Tehát ez nem is kérdés. Sőt, ugye a kérdés persze praktikusságban is, hogy tegyük félre az ilyen vérvádas sztorikat, mert ugye épesző ember ilyenekre nem gondol, bár nem ma sem áll távol egyesektől, de ezeket tegyük is pillanatra félre. És mi a helyzet, hogyha az ember megvágja az ujját, ugye? Megvágod az ujjadat, és kiszabad-e szívni a vért? A rövid válasz az, hogy nem. Az ember igyekezzék neki szívni a vért, hogyha ha csak nem, azzal tudja megállítani a vérzést, hogy beveszi a szájába a saját vérét. Ugye most akkor a saját véredet iszod. Ugyanez vonatkozik arra, hogyha ha megvágod az inyedet, és az inyed vérzik, mondjuk fogmosáskor, kicsit agresszívben, mert mosod az inyedet, vagy ráharapsz valamibe, és az inyed felsebesedik, elkezd vérezni. Akkor ezt a vért, ami kikeletkezik, ezt nem kell kiköpnöd, ezt kvázi lenyelheted. Hát nyilván nem sok élvezet van benne, de ezt lenyelheted. Ezt a vért lenyelheted, nem kell miatt aggódni, sőt, hogyha mit tudom én, tegyük föl, vágsz otthon salátának vágod a paradicsomot, és véletlenül elvágod a kezedet, és véletlenül a kezedből kicsöppenő vér rácsöppen a paradicsomra, akkor ha az felismerhető, ha jól látható, akkor le kell mosni, ha ez megoldható, akkor le kell mosni, ha jól látható a vér, de hogyha az a vér elvegyült, mert mit tudom én, már a paradicsom, mondjuk ott egy mondjuk ilyen ecetes vízben, mondjuk vízben ázik a paradicsom, és belecsöppen egy csepp vér a kezedből, az ujjadból, akkor nem kell az egészet kidobni, mert a vérfogyasztás tilalma erre nem vonatkozik. Eltűnik ott a vérben, nincsen vele semmi probléma. Még egyszer, hogyha ha rácsöpög egy, mit tudom én, egy almára, és az ott van a vércsepp, akkor azt igyekezzék az ember lemosni. Természetesen ne egye meg a saját vérét se. Ennyire tilos a vérfogyasztás, mert a saját vérét se. A saját vérét se igye meg, amennyiben ez elkerülhető. És akkor ott van az harmadik ilyen dolog, tehát beszéltünk, hogy négy ilyen dolog van, az első volt a méz, a másik az anyatej, a harmadik az emberi vér, a saját véred, és a negyedik az a köröm. A köröm, mi a helyzet a körömmel? Mi a helyzet a körömmel? Az emberek része, vagy az ember, ugye nem normális ember, nem, vagy már, bocsánat, nem normális. Igyekezik az ember ne rágni a körmét, vagy a bőrét a kezén, de a helyzet, a nagy büdös helyzet az az, hogy nem szabad lenyelni azt a körmöt, vagy azt a bőrt, amit az ember rág a kezén. Tehát, hogyha az ember rágja, van egy ilyen rossz szokása, valamilyen rossz becsípődés, hogy rágja az ember a kezét, vagy a körmét, és egy pici bőrdarabot, vagy pici körömdarabot leszed a fogával, akkor azt igyekezzék, amennyiben ez lehetséges, kiköpni. Nincsen tulajdonképpen semmi baj, ha az ember lenyeli, de igyekezzék kiköpni. Ha már itt tartunk, drága barátaim, akkor megragadom az alkalmat, hogy egy kicsit beszéljek a körömről, mert a köröm a judaizmusban, a zsidó vallási jogban egy érdekes dolog. Van egy midrás, egy ókori, egy nagyon régi rabbinikus legenda, ami azt meséli el, hogy Ádám és Éva, amikor a teremtő megteremtette az embert, Ádám és Évát, az Édenkertben, ugye ha emlékeztek, mielőtt ettek a jó és a rossz tudásának fájából, Ádám és Éva, azelőtt mesztelenek voltak. Ugye miután ettek a jó és a rossz tudásának a fájából, ami egyébként nem egy almafa volt, erről írtam a blogomban külön egy értekezést, nem egy almafa volt, hanem vita van a rabbi között, hogy milyen fa volt, de biztos, hogy nem alma. Olyan verzió nincsen. Van, aki szerint szöllő volt, van, aki szerint gránátalma, van, aki szerint olajbogyó vagy füge, van, aki szerint búza, tehát egyenesen nem is fa volt, hanem valami búza, de bárhogy is legyen, alma biztos nem volt. Ja, meg van egy olyan, aki szerint etrog, az egy citrusféle, amit szukottkor is használunk. Oké, bárhogy is legyék, mielőtt Ádám és Éva ettek a tiltott fának a gyümölcséből, azelőtt mesztelenek voltak, és a midrás azt meséli, hogy az egész testüket egy ilyen szaru réteg borította, mint amilyen az emberi köröm. Az egész teste, az egész testét az embernek szaru réteg borította, és ez védte az első emberpárt az időjárás viszontagságaitól, az alatt a pár órá alatt, amit az embert a teremtő délbe teremtette, és este hatkor már evett a bűnös fából, tehát volt egy 6 órás periódus, de mindegy is, ezt most tegyük félre, szóval mielőtt a bűnbe esett az ember, azelőtt köröm réteg borította a bőrét, mármint a testét. És miután evett ebből a gyümölcsből, azután ez a szaru réteg, ez visszahúzódott az ember ujjaira és a lábujjaira, és akkor ezt mondja a midrás. Ez egy nagyon szép midrás, nem kell feltétlenül elhinni, de ez egy nagyon szép midrás, és akár el is hihetjük, jó? Tehát, hogy nem törnék pálcát ilyen legendák felett, egy nagyon szép midrás. És többek között emiatt a midrás miatt, kialakult egy olyan szokás, hogy nem szoktuk, ugye mivel, hogy a köröm az egy ilyen magasztos dolog volt, ami védte az embert, Ádámot és Évát a bűnbeesés előtt, ezért, hogyha le kell vágni az embernek a körmét, már pedig le kell vágni az embernek a körmét időnként, akkor nem szoktuk a körmeinket sorba vágni, nem szoktuk sorba vágni a körmöket, hanem így ugrálunk az ujjaink között. Először ezt, aztán ezt, aztán ezt, aztán ezt, aztán ezt. Jó, tehát középső új, hüvelyk új, utána gyűrűs új és mutató új. Ez a sorrend, így szoktuk vágni a körmünket. A lábunknál ugyanez vonatkozik. Tiszteletből, pusztán tiszteletet mutatunk a körmök iránt, hiszen a köröm jó szolgálatot tett, amikor az ember az Édenkertben volt még a bűnbeesés előtt, és tiszteletből a körömmel, tisztelettel bánunk a körömmel. Egyébként nem szoktunk ugyanazon a napon vágni a kezünk körmét és a lábunk körmét. Ez is szintén ennek a fajta tiszteletnek a jele. Jó, tehát, hogy mi az, hogy tisztelet, ha esetleg magyarázatot szorulna? Ez azt jelenti, hogy tekintve, hogy ez ilyen jó szolgálatot tett nekünk az Édenkertben még a köröm, ezért igyekezünk azt mutatni, hogy nekünk nehezünkre esik megválni. Nem mutassuk a béli örömünket, hogy végre megválunk a körmünktől, hiszen a köröm ezek szerint egy hasznos dolog volt, ezért nem szokás a körmöt, mondom még egyszer, az ember körmein, kezén az ujjakat sorrendbe vágni, sem oda, sem vissza, hanem váltakozott sorrendbe szoktuk. Így. És nem szoktuk egyszer ugyanazon a napon vágni a kéz és a lábkörmöt. Csütörtökön este szoktunk körmöt vágni, ez is egy szokás, nem szoktunk csütörtök este körmöt vágni, mert van egy talmudi rész, egy midrás, ami azt mondja, hogy azt írja József, hogy eddig sorba vágta a körmeit, figyelj József, hogyha ez volt a legnagyobb bűnöd, én akkor azt gondolom, hogy akkor nincsen nagy baj, ez legyen a legnagyobb bűnöd, én azt kívánom neked tiszta szívemből. Szóval nem szoktunk csütörtök este se körmöt vágni, mert van egy olyan midrás, ami arról mesél, hogy a köröm, ugye azt tudjuk, hogy a köröm egy különleges dolog. Például miután az ember meghal, ne adj Isten, miután az ember meghal, a körme még egy ideig tovább nő. Ugye akkor a halál után is meghal a köröm, vagy a halál után is tovább nő a köröm még néhány órát, még az is lehet, hogy néhány napot, ezt most nem tudom pontosan, ha van ki köztünk orvos, akkor lehet, hogy tudja, de azt, ha megfigyelitek, az megfigyelhető és jól dokumentált irodalma van, hogy a köröm az még tovább nő az ember halála után is, ugyanez vonatkozik a hajra, és egyébként, ha jól, igen, a hajra is. És aztán van ugye két testrész, az embernek az orra meg a füle, ami még egész életében nő, hiába hagyja abba az ember a növést, az orra meg a füle az még tovább nő, ugye, ha jól tudom. Oké, okay. Nos, tehát nem szoktunk még egyszer sorba vágni az a körmünket az ujjaink. Másodszor nem szoktuk ugyanazon napon vágni a lábkörmöt meg a kézkörmöt. És nem szoktunk csütörtök este körmöt vágni, ennek az az oka, hogy mondom még egyszer, van egy olyan midrás vagy talmud, ami azt mondja, hogy a köröm az a vágás után csak másnap kezd el nőni, és ezért nem szoktunk csütörtök este körmöt vágni, hogy ne szombaton kezdjen el nőni. Ez a szokás. Nem egy nagy baj, hogyha az ember csütörtökön vág körmöt, de ez a szokás. Egyébként a szombat tiszteletére az ember vágja le a körmeit. Ez a Shulchan Aruchban egészen explicite le van írva, hogy a szombat tiszteletére az ember nyiratkoz. Tehát, hogyha az ember meg akar nyiratkozni, például le akarja vágatni a haját, vagy le akarja vágni a körmét, akkor azt tegye ne hétfőn, lehetőleg ne hétfőn, és lehetőleg ne kedden, mert az még a hétnek nagyon az eleje, és akkor az még nem a szombat tiszteletére van, hanem igyekezzék az ember levágni a körmeit vagy a haját, igyekezzék pénteken, szombat előtt, a szombat tiszteletére, vagy ünnepnap előtt az ünnep és a szombat tiszteletére levágni. Jó, ez is egy érdekes hagyomány. Szóval mondok még érdekes hagyományokat, vagy érdekes szokásokat a körömmel kapcsolatban. Tilos az embernek a körmét az előbb említett tisztelet okán nem szoktuk a körmünket levágni, és aztán így eldobni a földre, vagy kidobni a szemétbe. Mert még egyszer, hálával tartozunk a körömnek, amiért megvédett bennünket még az édenkertben, az első emberpárnál, és ezért tisztelettel bánunk vele. Úgyhogy az szokott lenni a szokás, hogy a levágott körmöt el szoktuk égetni. Bedobjuk tűzbe. Ha erre nincsen lehetőség, akkor megsemmisítjük folyóvíz által. Például, ha beledobod a WC-be, vagy beledobod a mosdóba, és akkor lemegy a csatornába. Ez a megfelelő módja a körömtől való megválásnak. Nem szoktuk összegyűjteni és bedobni a szemétbe, és kifejezetten, ez is nagyon érdekes szokás, ha valakit érdekel, akkor még elmondom, hogy van egy olyan zsidó babona, a babona az talán nem jó szó. Úgy szoktuk hívni, hogy szegulá, egy ilyen óvatosak vagyunk azzal, igyekszünk nem terhesnő ne lépjen át, figyeljetek rám, terhesnő ne lépjen át körmön. Azaz, hogyha mondjuk levágod a körmödet, és leesik a körmöd a földre, az nem jó jel, hogyha azon véletlenül egy terhesnő átlép. Úgyhogy ezért nem szoktuk ezért sem szoktuk a földre dobni a levágott körmöt, hogy aztán nehogy véletlenül arra járjon egy terhes asszony, aki majd aztán átlép rajta. Úgyhogy amikor az ember körmet vág, a legjobb dolog, amit tehetsz, amikor körmet vágsz, hogy a mosdóba vágjad bele a körmödet, hogy a folyóvízzel lemenjen, vagy gyűjtsd össze a körmöt, és dobd be a WC-be. Sokszor látni embereket, akik úgy ülnek kint a gangon, elég, már bocsánat, hogy ezt mondom, de elég primitív szokás, hogy csak úgy vágják a körmüket, és szórják el a világba. Oké. Okay. A zsidó vallásjog szokások a körömnek egy ilyen különös tiszteletet adnak, még egyszer igyekezik az ember a szombat tiszteletére, a sabát tiszteletére levágni a körmét, úgyhogy ha teheti az ember, akkor péntek délután, pénteken vágja le a szombat tiszteletére, és így, és ilyesmi. Normálisan ugye más dolgokat el szoktunk kezdeni már szerdán, a szombat tiszteletére, szerdán is lehet körmöt vágni, mondom még egyszer csütörtökön, ha lehet, akkor az ember tartózkodjon a körömvágástól konkrétan csütörtökön. Jó? Szerdán jó, pénteken jó, és kész. Oké. Okay. Na, azt kérdezi valaki, jó estét kívánok, szeretném kérni a véleményét. Egy óra járásnyira lakunk a zsinagógától. Pénteken, szombaton nem engedélyezett járművel közlekedni. Ez igaz. Villamossal, U-bánnal, azt hiszem Németországban él a kedves tanulótársunk, tudnánk elérni a zsinagógák. Állítólag nem lehet utazni, állítólag lehet utazni, de nem szabad megnyomni az elektromos gombot. Szeretném a véleményét tudni. Rövid válasz, nem szabad utazni villamoson se, sabátkor. Ennek több oka van, mert tulajdonképpen, hogy autóval nem lehet utazni, az egészen egyértelmű, ott nincs mit beszélni. Az ember, ha az autót vezeti, tekintve, hogy szombaton tilos tüzet gyújtani, amikor bekapcsolod a motort, akkor szikrák ezrei gyulladnak percenként, minden egyes alkalommal szikrák ezrei gyulladnak, autóval tilos utazni. És autóval úgy sem szabad utazni, hogy más vezeti az autót. Ennek is van számos oka, ha zsidó vezeti az autót, az ugyanolyan baj, mintha te vezetnéd, ha meg nem zsidó vezeti, annak az sem szabad, hogy autóban nem lehet utazni szombaton. Nem szabad megkérni egy nem zsidót se, hogy vigyen el, tehát nem lehet hívni egy taxit, vagy ilyesmi. Most, mi a helyzet az ilyen tömegközlekedésekkel? A helyzet, ami villamos, busz, metró, hév, ilyesmi. Most a, vagy trolibusz, oké, több probléma is van. Ugye én nem én vezetem a villamot, az autóbusz az problémás lehet, mert ott, amikor felszállsz, akkor miattad nyílik ki az ajtó. Ugye normálisan nem szoktak minden megállóban megállni a buszok, és nem szoktak minden megállóban kinyitni az összes ajtót a buszok. A villamos az megáll minden megállóban, és kinyitja minden ajtót, ezért nem miattam végzi a munkát az a nem zsidó, vélhetően nem zsidó, aki vezeti a villamost, vélhetően nem zsidó, jó eséllyel nem zsidó. Ezért azt gondolhatnám, hogy metrón vagy villamoson lehet utazni, mert ott úgyis megáll minden megállóban, és kinyitja mindig az ajtót. De egyrésztről, hogy van nálam bérlet, nem lehet szombaton az utcán, a közterületen semmit cipelnem, még egy papírdarab bérletet sem, tehát eleve ez egy probléma, és van egy ennél nagyobb probléma, amit úgy hív a vallásjog, hogy Márat Ain, az azt jelenti, hogy valaki meglátja, hogy villamoson utazol. Ha valaki meglátja, hogy villamoson utazol, és nálad tudatlanabb, akkor esetleg meglátja egy zsidó, és azt látja, hogy egy vallásos zsidó utazik a villamoson szombaton, kipában van, kalapban van, mit tudom én, látja, hogy vallásos zsidó utazik szombaton a villamoson, azt fogja gondolni, hogy talán lehet, nem csak villamoson lehet utazni, hanem buszon is lehet utazni, vagy autóban is lehet utazni. Szóval a lényeg az, hogy nem megyünk tömegközlekedéssel se szombaton. Ez a dolognak a rövid sumája. Semmivel nem lehet menni szombaton, sem autóval, sem tömegközlekedéssel. Most mi a helyzet, hogyha az ember messze lakik a zsinagógától, akkor sajnos az a rossz hírem van, hogy ne menjen zsinagógába. Ugyanis zsinagógába járni nem tórai kötelezettség, zsinagógába járni az nem, annak nincs tórai kötelezettség, az ember otthon is tud imádkozni, egyedül is tud imádkozni, persze jobb közösségben imádkozni, de szombatszegés árán semmiképpen. Tehát a szombatszegés az egy fontosabb micva, az egy fontosabb parancsolat, mert a szombatszegés az egy tórai parancsolat, a zsinagógában imádkozás pedig csak egy rabbinikus parancsolat. Csak, idézőjelbe téve a csakot, csak egy rabbinikus parancsolat, idézőjelben még egyszer, tehát a szombatszegés fontosabb, tehát tilos szombatot szegni azért, hogy az ember elmenjen zsinagógába. Ezért azt kell mondjam, hogy az szokott lenni a gyakorlat, hogy amikor az ember elköltözik, amikor az ember megválasztja a lakhelyét, ha az ember egy vallásos ortodox ember, és foglal, és a Tóra törvényei szerint él, akkor, mint mondjuk jó magam, akkor az ember ott keresi a lakását, ahol zsinagóga van a közelben. És akkor tud menni zsinagógába, gyalog, mindenféle szombatszegés nélkül. Sajnos, vagy hál' Istennek, nem tudom, Budapesten van egy csomó zsinagóga, persze vannak, nem minden környéken van zsinagóga gyalog távolságban. Az ember igyekezik, mi amikor ide költöztünk, a Gellért-hegy alján lakunk, akkor úgy választottuk a lakásunkat, hogy legyen gyalogtávolságban zsinagóga, hogy tudjunk szombaton gyalog menni zsinagógába, hétköznap lehet menni autóval is, tehát az nem probléma. Azt írja Zsolt, hogy a megoldás az eruv, de igen, az eruv az, ugye az eruv az egy olyan megoldás, ami a közterületet privát területté vagy magánterületté teszi, és emiatt lehet, ha van eruv, ez egy körbekerített városrész, akkor lehet benne cipelni közterületen, ez igaz, de az a tömegközlekedés problémáját akkor se oldja meg. Ha eruv van, akkor se lehet tömegközlekedni. Jeruzsálemben van eruv, mindent lehet cipelni, babakocsit, zsebkendőt az utcán, könyveket és egyebeket szombaton, de tömegközlekedni ott sem lehet. Tehát igazából sajnos az a nagy rossz hírem, egy picit rossz hír, hogy de menj zsinagógába szombatszegés árán. Tehát én nagyon tisztelem azokat az embereket, akik zsinagógába járnak, de ha autóval járnak, akkor inkább ne jöjjenek, ezt mondom, akkor inkább ne jöjjenek zsinagógába, mert ha autót vezetsz, ha autóba ülsz, akkor másodpercenként több száz tórai parancsot hágsz át, amiatt, hogy ahányszor rányomod a kezdet, vagy a lábadat a gázpedálra, annyiszor szikrák ezrei robbannak, ugye robbanó motor, ottó motorok, ha jól tudom, azok autóban mennek, de mindenképpen robbanó motorok, és New York egyes részeiben is van eruv, nem mindenhol, Manhattanben nincsen eruv, Brooklyn egyes részein van eruv, hát ahol sok zsidó, vallásos zsidó lakik, ott általában csinálnak eruvot, legközelebb Budapesthez Bécsben van eruv, Bécs egyes kerületeiben van eruv, nem minden területen, és akkor ott lehet cipelni szombaton. Oké. Tehát ez a rossz hírem, igyekezünk zsinagóga közelébe költözni. Ha fontos a zsinagóga számunkra, akkor igyekezzünk zsinagóga közelébe költözni. És én, tudjátok nekem, vagy ilyen, mondhatok egy ilyen nagyon személyes, vagy hát végül is mélyre mondhatnék. Szóval személyes... jó kérdés, kérdezett Bella. Azt kérdezi, maszkal. Mi a helyzet a maszkal szombaton? Most maszkot, ugye mert ugye most Covid járvány van, és az ember szombaton járkál, ugye a kérdés az az, hogy a maszk az tulajdonképpen ruhadarab-e vagy nem. Ez a kérdésnek a lényege, mert ruhát az ember hordhat magán, de maszkot a zsebébe nem teheti. Szombaton, közterületen nem lehet semmi a zsebedben, egy fogpiszkáló sem, vagy egy zsebkendő, nemhogy egy maszk. Ha maszkot úgy, hoz, úgy hordhatod szombaton az utcán, hogyha rajtad van a maszk, azaz rajtad van, fönt van rajtad, akkor szabad szombaton maszkot hordani az utcán. Különleges helyzet van, járványveszély, az életvédelme minden fontosabb. Biciklivel nem lehet menni, kedves Erika, a szombaton. Más okokból, mint ami miatt nem lehet menni autóval, vagy izé. Ha nagyon akarjátok, akkor egy rabbinikus tiltás van a biciklire, gördeszkára, görkorcsolyára, ilyesmi, mert attól félünk, hogyha esetleg lerobban a biciklid, akkor nem rajta fogsz menni, hanem haza fogod tolni. Ami igaz is, ha kilukad a bicikli kereked, akkor vagy a megjavítod a bicikli kerekedet, azaz betömöd a lukat, ha van nálad olyan készlet, ami eleve tilos szombaton, vagy pedig haza fogod tolni, ami szintén tilos szombaton. Tehát igazából emiatt tilos biciklizni, görkorcsolyázni, gördeszkázni, mert azok is, ha esetleg kitörik a kereke, akkor fogod a hóna, nem fogod otthagyni, nem fogod kidobni, hanem a hónáladá csapod és viszed haza. Na, az viszont már tilos szombaton. Úgyhogy ezért nem szabad ezeket, nem szakadtak ezeket. Azt kérdezi József, mekkora lehet a távolság az otthon és a zsinagóga között? Bármennyi lehet a távolság. Városon belül annyit sétál az ember, amennyit akar. Ha akarsz, akkor Budapesten föl alá sétálhatsz, Csepeltől a Ferihegyig, nincsen semmi probléma. A Ferihegy talán már nem Budapest. Oké, tehát városon belül annyit. Városon kívül viszont, tehát a városból ki nem mehetsz. Tehát például, ha mondjuk Budapest határán laksz, akkor nem mehetsz át, nem tudom, Budaörsre, egy másik városba, csak akkor, hogyha az 2 kilométer, körülbelül 2 kiló, 1000 amá, az 1000 könyök, az körülbelül, hogy is? Vagy bocsánat, 2000 amá, az 2000 könyök, az körülbelül 1 kilométer. Durván 1 kilométert mehetsz a városon kívül, a lakhelyeden kívül. Ezért tehát Budapesten belül amennyit akarsz, Budapesten kívül nem, vagy mit tudom, Miskolcon laksz, akkor nem mehetsz át, nem tudom, olyan településre, ami Miskolcnál messzebb van 1 kilométerrel. De például, mondok egy példát, ha valaki Budakeszin lakik, Budakeszin lehet úgy lakni, hogy az utca egyik oldala Budapest, a másik oldala Budakeszi, akkor át lehet menni Budapestre, tehát az utca másik oldalára természetesen át lehet menni, mert nincs a két város között távolság. Ha lenne távolság közt, akkor az a távolság nem lehetne nagyobb szombaton, mint 1000 méter. 1 kilométer, cirka 1000 méter, nem pont, mert 2000 könyök, és a könyök az nem pont fél méter, de mondjuk az egyszerűség kedvéért mondjuk azt, hogy 1 kilométer. Jó, tehát nem mehetünk gördeszkával, biciklivel, görkorcsával sabátkor, szombaton csak gyalogolni lehet, de átmehetsz, mit tudom én, nem tudom, a 6. kerületből a 13. kerületbe, ennek semmi akadály nincsen. Azért mondom, hogy érdemes zsinagóga közelébe költözni, mert az, hogy néha az ember csinál egy nagyobb sétát, az oké. De hogy minden sabátkor oda-vissza sétálsz, szinte lehet, szinte, tehát én nekem az a hüvelykúj szabály, ez az én privát véleményem, ha 1,5 kilométeres körzetben laksz a zsinagógától, az még egy olyan távolság, ami tolerálható, hogy leföl járkáljon az ember szombaton. Ugye péntek este lemész, péntek este hazajössz, szombat este reggel lemész, szombat reggel hazajössz, ha délután ima is van szombaton, akkor is még lemész. Szóval, ha 1,5 kilométernél hosszabb a táv, akkor már kétszer meggondolod, hogy lemenjél-e oda-vissza. Jó, és akkor van, hogy mit tudom én, ünnepnap szombat után esik, és akkor van 2 ünnepnap előtte egy szombat, tehát 3 napig oda-vissza járkálsz a zsinagógából. Én nekem a privát, még egyszer a privát, nem kell mindenki így gondolja, valakinek 2 kilométer a privát, nem tudom, maximuma, nekem a 1,5 kilométer az egy olyan távolság, amit még szívesen lesétálok, vagy 2 kilométer talán, de már az se igazából. Jó? Oké, utolsó kérdés. Tegnap előtt hallgattam egy rádióműsort, amiben egy transznemű átoperált nővel készítettek riportot. A hölgy azt mondta már 4 éves édesanyjának, hogy ő nem fiú, hanem lány. Úgy érezte, hogy ő rossz testbe született. 20 évesen átoperálták, és ma is nőként él. Szerintem nincs ilyen, hogy rossz testbe születik valaki. Az örökkévalód mindenkinek mindent, írja a levélíró. Ez olyan, mintha egy fekete bőrű ember nem akarna fekete lenni. Michael Jackson, van ilyen. Vagy mert ő fehérnek érzi magát. Szerintem, aki fiúnak születik, az azt érzi, hogy lány, bla bla bla. Azt mondja, a bölcseink szerint lehet-e ilyen, hogy rossz testbe születik valaki? Nem, nem. A teremtő akaratából születik az ember fiúnak vagy lánynak. Ugye a transzneműség kérdése, tehát az, hogyha valaki nem átalakító műtéten esik keresztül, akkor az fiúnak-e vagy lánynak számítatik, és ebben a tekintetben az, hogy fiúnak vagy lánynak számítatik, az a genetikán múlik. Tehát, hogyha az ember, ugye ez most divatos, mert előfordul, hogy ma vannak ilyen nem átalakító műtétek, korábban ilyen elképzelhetetlen volt. Ez egy nagyon új, viszonylag új dolog, ugye vallásjogilag is egy nagyon új dolog. Korábban is voltak homoszexuálisok. Homoszexuálisok voltak a világtörténelemben mindig, gondoljunk csak az ókori görögökre, meg rómaiakra. Homoszexuálisok mindig is voltak, de transzneműek, tehát aki átoperál, aki megváltoztatja a nemét férfiról nőve, vagy nővé férfira, az korábban elképzelhetetlen volt. Ma erre megvan a technológia, de vallásjogilag, ugye azt mondani se kell, hogy ez nem egy helyes dolog. Mindjárt mondom, hogy mi van a hermafroditákkal, kedves Andrea, mert a Talmud részletesen és sokat beszél a hermafroditákról. Ugye a hermafrodita az, akinek két külső nemi jegye van, tehát rendelkezik pénisszel és vaginával is, tehát van külső hími varszerve és külső női varszerve. Erről is mindjárt beszélek, de a nem állatalakító műtéteknél, mi azt vesszük figyelembe, ami ennek született. Tehát, hogyha valaki megszabadul a péniszétől, és nővé operáltatja magát, és kebleket csináltat magának, vagy sebészeti, kozmetikai sebészeti módszerrel külső nemi genitáliákat csinál magának, tehát vaginát csinál magának, azt is férfinak tekintjük, hiába. Tehát nem számítódik, tehát nem a férfiak közt kell imádkoznia, nem számít, hogyha esetleg ezek után imádkozik. Valószínűleg a vallásos emberek ilyet nem csinálnak nyilván, de tegyük föl, hogy utána megbánja, és utána megint vallásos lesz, akkor ez egy picit probléma lesz, mert mindenki őt fogja bámulni, érthető okokból, de mégis a férfihoz tartozik. Tehát ha valakinek van X és Y kromoszómája, az férfi, ha valakinek meg csak X kromoszómája van, az pedig nő. Ilyen ez kromoszómai alapon megy. Jó, hermafroditákkal mi a helyzet? Még egyszer, ez nem egy új jelenség, hermafroditák mindig is voltak. Én személy szerint nem hallottam egy élő hermafroditáról sem, de tudom, hogy van ilyen, aki rendelkezik, tehát mindkét külső nemi jeggyel, azaz van hímvesszője is és vaginája is. Ott az számít, amelyik neme az erősebb, de hermafroditáknak különleges vallásjogi státuszuk van abban a tekintetben, hogy kivel házasodhatnak, vagy ugye ezek számtalan érdekes kérdést vetnek föl, még akkor is, hogyha nagyon szinte elképzelhetetlen, de vannak ilyenek, és még egyszer számtalan érdekes kérdést vet föl. Igen, ez a helyzet a hermafroditákkal. Tehát ott a domináns és egy genetikai vizsgálat egyébként ma már meg tudja állapítani, hogy az férfi vagy női kromoszómákkal rendelkezik, vagy rendelkezik-e férfi kromoszómákkal is. Azt hiszem ez a helyes dolog. Az, hogy valaki rossz testbe születik, még egyszer, ezek a típusú érzések, ezek rendkívül, Ezek nagyon komoly pszichés terhet rónak az emberre. Tehát nem szabad, én nagyon nem szeretem, amikor valaki a homoszexualitást így könnyökkel lesöpri az asztalról, hogy az borzasztó, vagy az bűn, vagy ilyesmi. Mert nem vagyunk annak az embernek a helyében, aki egy ilyen szituációban van. Tehát kellően toleránsnak és megértőnek kell lenni azt, hogyha valaki ezzel a problémával küszködik, vagy ezzel a... Mert azért lássuk be, a helyzet az azért probléma, mert a többség nem homoszexuális. És amikor ha valaki valamilyen kisebbséghez tartozik, az általában problémákat jelent, és problémákat vet föl, és mint minden ilyen szituációban az embernek toleránsnak kell lennie. Tehát nem lehet csípőből a homoszexualitást elutasítani, még akkor is, hogyha a Biblia egyébként elutasítja a homoszexualitást természetesen, vagy közismert módon. Mégis toleránsnak és megértőnek kell lenni. Különbséget lehet tenni azok között, aki valóban homoszexuális, vagy aki a társadalmi nyomás, ugye divatos a homoszexualitás sok esetben, akármilyen viccesen is hangzik, de ez valóban így van. Divatos dolog homoszexuálisnak lenni. Külön kell választani azt, aki ténylegesen, ha úgy tetszik, időzőjelbe téve, remélem nem értetek félre, kvázi javíthatatlanul homoszexuális, és van, aki csak divatból, és akkor egy pszichológusi session az segíthet a problémán. Aki ténylegesen homoszexuális, annak nem nagyon van mit csinálni. Tehát akkor ez van. Tehát aki mondjuk férfiakhoz vonzódik, és nincsen erekciója, hogyha nőt lát, tehát hogyha nem tud szexuálisan együtt lenni egy nővel, szinte képtelenség, undorodik tőle, vagy ilyesmi, ez van, akkor ez a helyzet, nem kell őket megölni, nem kell őket megkövezni, ez a helyzet. A Tóra egyértelműen tiltja, ettől még, és az ember igyekezzék akkor uralkodni magán, és akkor sajnos ez egy ilyen szituáció, hogy nem tud szexuális életet élni, mert a Biblia tiltja, ez van. Nem egy könnyű helyzet, de hát számos nem könnyű helyzet adódik az emberek életében. Van, aki más különlegességekkel születik, azoknak sem könnyű az élete. Tehát ugye a társadalom általában úgy van felépítve, vagy ugye a többség furcsán, vagy kiveti magából rossz esetben, vagy furcsán tekint arra, aki valamilyen módon deviáns a standardhez képest, és ezt nem negatív értelemben mondom, mielőtt félreértenétek, hanem semleges értelemben. Tehát aki valamilyen módon eltér a környezetétől, arra a társadalom többsége furcsán, sokszor megvetően tekinteni helyes, furcsán tekinteni normális emberek vagyunk. Tehát ha valaki, ugye, hogyha például én szombaton, amikor megyek a zsinagógába, már amikor nyitva van a zsinagóga, és kaftánba megyek, hosszú fekete kaftánba megyek, és fekete kalappal megyek, és egyébként is szakállas ember vagyok, és vagy hogyha kipával megyek az utcán a fejemen, amit mindig fedett fővel járok, de van, hogy nem sapkában, hanem kipában, és az emberek megnéznek, és nekem ezzel nincsen semmi problémám. Az emberek, én is megnézem, ha valaki furcsán van felöltözve, ez is megnézem, nincsen semmi. Nem szólok utána, nem szólok be neki, természetesen nem bántom, én is megnézem, ha valaki furcsán van felöltözve, milyen emberek vagyunk, ez nagyon emberi dolog. Úgyhogy nekem a furcsáló tekintetekkel semmi problémám nincsen, az a probléma, hogyha valaki beszól. Még egyszer, ez hogy kapcsolódik a témához? Úgy kapcsolódik a témához, hogyha valaki kilóg a sorból, akkor azt az emberek megnézik, akkor az ember, akkor az furcsa. Azt megnézik, és furcsa az a számomra, nekem nincsen semmi különösebb problémám, én is megnézem, hogyha valaki furcsa, de ezzel együtt toleránsan és elfogadóan kell viselkedni, és viseltetni azok iránt, akik ami József azt írja, hogy szerintem ezek nevelésből adódóak, már mint a homoszexualitás, van olyan is, meg van olyan is, ami nem. Szóval vannak bizonyíthatóan olyan esetek, azt hiszem az orvostudomány egyértelműen bizonyítja, hogy a homoszexualitás az egy genetikai kérdés is lehet. Még egyszer, vannak divat, homoszexuálisok, azokat lehet jó útra téríteni. Aki így született, akinek ez tényleg mélyen beivódott, mármint genetikailag ilyen, vagy egy genetikai módosulás miatt ilyen, azt nem tudod kinevelni belőle. Tehát akkor a Tóra tiltja a homoszexuális együttlétet, legalábbis férfi és férfi között. Nő és nő között a tiltás az rabbinikus, a Tóra nem tiltja a nő és nő közötti homoszexuális együttlétet, de a férfi és férfi közötti homoszexuális együttlétet egyértelműen és egyértelműen tiltja. Drága barátaim, idáig jutottunk ma este, a Misnában nem nagyon haladtunk előre, de nem baj, mert holnap is lesz nap, úgyhogy holnap este 8-kor sok szeretettel várlak benneteket, vagy 8-kor? Igen, holnap esküvőre megyek holnap délután, de majd kijövök live-olni. Úgyhogy egy esküvőről fogok minden bizonnyal holnap este bejelentkezni, 8-kor, addig is mindenkit üdvözlök, sziasztok, holnap este 8-kor találkozunk. Ha van bárkinek kérdése, küldje privátba. Máté Lala kicsit később érkezett, de nem baj, mert így is szeretjük, és biztos vissza fogja nézni később. Sziasztok, szép estét mindenkinek!